Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungarometer adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Közben a havi csapadékösszeg sok helyen az 5 mm-t sem ért el. Ez messze elmarad az ilyenkor megszokott 60 mm-es szinttől.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap is folytatódik a napos felhős idő. Reggel északnyugat felől beburul az ég, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, majd a felhőzet napközben átvonul az ország felett. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-31 fok között alakul.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már mai kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Karinti Színház, a Belédestem című film és Salgó Tarján is. Miketz Estilla színésznővel beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Szandi Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szandi Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Hagyjatok! Szóval
mindenki a teremben hangosan ordít, azt arra, aki szorodott, mert a sorbít. Szó mi? Úgyis az a körülbelül 8.
Ez nekem egy ceremónia, beleszólni a ceremónia, beleszólni a kellett, persze ennek a két. Jó, mi ez az a diva kategória? Hulet meg a trapis fa, mert egyszerűen most adja.
Szóval voki-toki, mondom oki-doki. Hát nem, most kellene engem kiokítani. Ez így monitorokon pörög a fullos házi mozi. Kimennék segíteni, de
partner. Nem kellene fegyverek, de mi leszünk így is a tettesek. Szíveket lopnak a gengszterek, kezeket felhezek, bankrablás. Ti vagytok a nyertesek, pillanatig sem hesszelek.
Sunny Rolanddal.
Sosem gondoltam volna, hogy valaki megérint újra, hogy akarom majd látni, akarok majd várni, akarom, hogy hozzám érjen. Nem tudtam, hogy lehet még így, hogy ennyit dobban a szív, hogy szemeiben égek, de oda nézni félek, a testemben maradni kérem. de a lényem, akarom, hogy lépjen, de kicsit tartok is tőle. Apró érintések, belegondolni is félek, hogy mi lenne, ha kapna, pontosan mit adna, ha tényleg bármit lehetne.
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában, a szerepek világában, a filmszerepek vagy sorozat szerepek világában, és kicsit a hangos könyvek világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Mikesz Estilla színésznő, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Köszönöm a meghívást, és én is köszöntök mindenkit!
Csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy színházat említettem, szerepeket, hangos könyvet, viszont azt nem említettem, hogy hát egy új szerep talált meg, ami szerintem eddig nem volt még az életedben. Nem tudom rólad, hogy dolgoztál-e valaha rádióban, mikrofon előtt nyilván ültél vagy álltál már, de amikor mindenféle ilyen előre megélt szignálokat kell felmondani, amit utána majd alázenélnek, és aztán utána mindenki is hallhatja egyébként, aki a Kossuth Rádiót hallgatja. Szerintem ilyen még nem volt az életedben.
Nem, ilyen még nem volt, ezt jól tudod.
Hogy jött?
Igazából jött egy megkeresés, elhívtak castingra, és hát gondolom jól sikerült a casting, mert utána felhívtak, és azt mondták, hogy engem választottak, úgyhogy igazából így jött ez az egész.
Az van ezzel, és persze javíts, hogyha tévedek, a Kossuth Rádióról beszélünk, igen, aminek azért története van, történelme, igen, van, ami, igen, azért egy forrás. Ott, igen, azért az ember kicsit, hogyha el kell mondani egy szignált, és bekerülni a mikrofon mögé, akkor nem tudom, hogy hangban gondolkodik más, kép, a gondolataiban, az agyában gondolkodik másképp, vagy csupán instruálják, és akkor a színész szakmából, a megtanult szakmából kifolyólag meg tudja oldani.
Hát igen, nagyon érdekes volt, mert nyilván volt egy prekoncepcióm, hogy a Kossuth Rádió az egy komoly dolog, az egy szüleim hallgatják, nagyon szeretik, én is hallottam gyerekként, tehát itt van a fülembe, szóval volt egy ilyen koncepcióm arról, de nagyon tetszett, hogy azt mondták, hogy nyugodtan, hogy háromféle verzióban vettünk fel dolgokat, egy komolyabb, egy csicsergősebb, egy kettő között, és nagyon jó volt, hogy egy kicsit frissíteni akarták, ezt úgy éreztem, hogy az a szándék, hogy egy kicsit frissebb legyen, és használhattam tehát nem kellett a nagyon komoly verziót használni, hanem hogy én a saját magamat is beletettem azzal, hogy én hogy mondanám el azt, hogy itt a Kossuth Rádió.
Említetted, hogy a szüleid is hallgatták, meg, igen, te is hallgattad gyerekként.
Igen, hát hallottam sokszor, igen.
Mi az, ami neked megmaradt? Ott Salgótarjánban még gondolom, gyerekként, kislánykét. Ugye, a vízállás jelentés, nem? A Duna, nem tudom hol, ennyi meg ennyi méter.
Ne, ugye ott volt ez a kinyárma. Játék és muzsika 10 percen. Lesz az nagyon. Igen.
Ilyen klasszik, idézőjelben vidéki élet Salgótarjánban, hogy nem tudom, vasárnap fő délelőtt a húsleves, és közben szól a Kossuth Rádió.
Pontosan. Apukám azt még sokszor szokta hallgatni, igen. Ő még eléggé sokat hallgatja. Igen.
Hogy telt egyébként neked? Hogyha már behoztuk ezt a bizonyos vidéki, idézőjelben vidéki életet, hogy telt a gyerekkor, amiket estél állnak?
Azon kívül, hogy hallgatta a Kossuth Rádiót.
Szerintem elég kalandosan. Sokat voltam nagymamámnál, Márkházán, az egy kis település Salgótarján mellett, kis palu, úgyhogy van több testvérem, úgyhogy kalandoztunk sokat, játszottunk együtt sokat, veszekedtünk sokat, de szerintem érdekesen, jól telt. Már dolgozgatom fel gyerekkoromat, úgyhogy...
Mikor kopogtatott az, hány éves korodban, hogy akkor téged lehet, hogy vonz a színházvilág?
Hát nagyon-nagyon korán, szóval tényleg nagyon pici voltam. Az első, amikor láttam a Grease-t, nem tudom, tényleg 3-4 éves lettem, és utána azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. A nagymamám mesélte, hogy amikor Balatonon voltunk strandon, akkor én a kis magnumra a szózatot vettem föl, és mondtam vissza, hogy jól mondom-e. Tehát, hogy én valahogy... ezt egy gyerekkorom óta erre készültem, hogy én majd a hangommal fogok foglalkozni, a beszéddel fogok foglalkozni, és hát igen, ez így is lett.
A hangod és a beszéded nem hagy kívánnivalót maga után, így ahogy hallottam az elmúlt, nem tudom, 10 percben, meg ahogy láttam egyszer-kétszer a különböző színpadokon, viszont odáig azért el kellett jutni, hogy az ember felvételizen egy akármilyen színészképzőbe idézőjelben.
Hát igen, persze.
És neked ez elég sokszor megtörtént, hogy...
Igen, igen, igen. De hát nagyon elszánt voltam. Igazából tényleg gyerekkorom óta tudtam, hogy ezt akarom csinálni, és nem érdekelt, hogy oké, nem sikerül, viszont azért ez egy érdekes, hogy negyedjére próbáltam meg, a színművészetére nem vettek fel a Pestér, és akkor Kaposvárt egyszer próbáltam meg, és oda fölvettek, de akkor azt mondtam, hogy jó, hogyha most nem vesznek fel Kaposvárra, akkor nem leszek színész. Mert akkor ez már egy elég intenzív jelzés, hogy figyelj, ezt gondoltad, de mégsem ez az utat, hiszen négyszer nem sikerült, mert csak azt az egy utat láttam, hogy csak egyetemmel lehet színésznek lenni, az nem volt bennem egy alternatíva, hogy máshogyan is lehetek színész, mert meg akartam tanulni ezt az elejétől kezdve a szakmát, tényleg a beszédet, a hangsúlyozást, levegővételeket, mindent. És...
17-18 éves voltál, amikor jelentkeztél, és igen, akkor nyilván úgy kellett oda menni a Színház és Filmművészeti Egyetemre, hogy akkor ott vannak a versek, a monológok, a igen, dalok, a stb. Arra azért fel kellett készülni. Nyilván nem az volt, hogy a kötelezően megtanulandó irodalomórán kötelezően megtanulandó verseket beírtad, igen, és majd elmondom valahogy, igen, hanem hogy nyilván tiniként, nem tudom, 12-től 17-ig azért volt valami képzésed neked erre vonatkozólag.
Igen, a Salgótarjáni, hát most már Zente Ferenc Színház, de akkor még Vertik Színpad Stúdió volt, és én oda jártam, így 16 éves korom óta ilyen színjátszóra, akkor hát ez nevezhetem ilyen színjátszóra, amatőr színész képzés volt, igen, igen. Ott nyilván ragadt rám sok minden, és sokat köszönhetek az ottaniaknak.
Háromszor próbáltad a színművészetét, ugye?
Négyszer.
Igen. És a harmadik rostáig jutottál ráadásul?
Igen, igen.
Jutottam
a harmadik rostáig, igen. Igen, életem egyik legrosszabb élmény, amikor másodszorra kiestem a harmad rostáról. Azt emlékszem, hogy másnap reggel fölkeltem, és így kebbett a padlón zokogtam, hogy azt nem hiszem el, hogy ez most megint nem sikerült.
Megindokolták, hogy miért?
Hát igen, azt ilyeneket hallottam, hogy kész vagyok, meg nincsenek ráncok a szememen, vagy nem, szóval ezek igazából szerintem nem voltam az akkori osztályvezetők archetípusa ennyi, nem láttak bennem azt, ami kellett volna ahhoz, hogy szeressenek velem együtt dolgozni, tehát ez ennyi. Szerintem.
A szülők egyébként, akik tök mással foglalkoznak, igen, mit szóltak hozzá, hogy ilyen művész irányba szeretne az Estilla elindulni?
Szerintem először nem vettek komolyan. Mondtak, hogy jó, persze, jelentkezzé, csináljad, de szerintem nem gondolták, hogy tényleg ezzel fogok foglalkozni. Nem azért, mert nem hittek úgy bennem, csak annyira senki nem foglalkozik végül is ezzel a családomban, hogy szerintem ezt olyan távolinak gondolták tőlünk.
Aztán mégis elvégezted, aztán mégis, igen, színész lettél, igen, és mikor volt az első nagy rácsodálkozása a részükről, hogy akkor, hát az én kislányom ott játszik a színpadon. Nyilván láttak valahol, akár tévében, akár színházban, és akkor utána egy-két könycseppet anyukád elmorzsolt, vagy apukád, és azt mondták, hogy ez az.
Hát szerintem a Nemzeti Színházban, amikor bekerültünk oda gyakorlattal az osztályba, és bemutattuk a János Vitézt, szerintem így a körül biztos volt egy olyan, amikor eljöttek megnézni a szüleim, hogy hát úristen, hát Estika a Nemzeti Színházban játszik, szerintem. Nem tudom pontosan, hogy nekik ez a pillanat mikor volt, de nagymamámnak tudom, hogy akkor, amikor a török sorozatokat szinkronizáltam, és akkor amikor az egyik legnagyobb török sorozatnak bemondta közelén, hogy magyar hangok, miket Estilla, akkor mamám is büszke lett végre.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Miketz Estilla, színésznő. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Figyeld az emlékeket, hogyan járnak fura táncot. A fejemben mindegyik friss, nem növesztettek ráncot. De mikor a tükörben nézek, ő csak csendben kuncog. Aztán megszólal, hogy nyugi van már, csak magad nyúzod. Hiszen a nap mindenkit ugyanúgy süt, és ebből lesz a derű, ha ezt megbecsüljük. Ez is tárca helyett, nekem bőven jó a papír. A múltunk olyan, amilyen, sajnos nincs hozzá radír. Felnőttünk és többet nem másztunk a tetőre. Helyette irány a beton dzsungel csata mezője. Az egyik lefelé rúg, a másik felfelé üt. De így a béke útját jó messzire elkerüljük. Mindegy, hogy mennyi vagy, 60 vagy még csak 20. Én megpróbálok segíteni, ha felborulsz. De a fészekből nem ugorhatok senki helyett. Azt hiszem ideje, hogy mozdulj és mit érzel tegyed. Ahogy telik az idő és én is változom, amit az univerzum velem küldött átozom. És ami régen nagyon fájt, már rég nem átkozom. Építs végre te is, lépj át túl az álmokon. Ahogy telik az idő és én is változom, amit az univerzum velem küldött átozom. És ami régen nagyon fájt, már rég nem átkozom. Építs végre te is, lépj át túl az álmokon. Mert az csak úgy lehet valóság, hogyha az utat végig kitapossák. Ami oda vezet, ahol régen vár a cél, és ott könnyű belátni a sár aranyat ér. Mindenki hozott egy darabkát ehhez a világhoz, és soha ne hasonlítsd magad bármilyen hibához. Való igaz, hogy a tét nagy és nehéz jól csinálni. Döntsd el, mit akarsz csendben tenni, vagy ülve ordibálni. Ahogy telik az idő és én is változom, amit az univerzum velem küldött átozom. És ami régen nagyon fájt, már rég nem átkozom. Építs végre te is, lépj át túl az álmokon. Ahogy telik az idő és én is változom, amit az univerzum velem küldött átozom. És ami régen nagyon fájt, már rég nem átkozom. Építs végre te is, lépj át túl az álmokon. Yeah. Az idő és én is változom, amit az univerzum velem küldött átozom. És ami régen nagyon fájt, már rég nem átkozom. Építs végre te is, lépj át túl az álmokon. Ahogy telik az idő és én is változom, amit az univerzum velem küldött átozom. És ami régen nagyon fájt, már rég nem átkozom.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Miketz Estilla színésznő. A Kossuth Rádió egyik vadi új csatorna hangja ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Én is köszöntök mindenkit, szia.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között a tini éveidről, hogy lettél színésznő, igen, meg hogy a Kossuth Rádió csatorna hangja lettél. Arról viszont még nem beszéltünk, ez csak így benne maradt a fülemben, hogy a nagymamád meghallotta az általad szinkronizált török sorozatot.
Bizony.
És valami ilyesmit mondtál, hogy az Estilka vagy Estika, vagy valami...
Estike.
Igen?
Aha, vagy Estóka, igen. Vagy ezt a anyukámban, anyukám sokszor hív úgy, igen.
Ezt szerettem volna kérdezni, hogy az Estillánt egyébként hogy becézik a barátok, családtagok?
Hát nagyon közeli barátnőim Estó, meg a szüleim, az a nagyon közel, az óbetűs végződés, de egyébként meg Esti. Vagy Estike, igen.
Mernek egyáltalán téged ilyen kisbarátok félidegenek becézni, vagy mindenki azt mondja, hogy Estilla?
Mindenki azt mondja, hogy Estilla, aki nem ismer. Igen, ez sokszor előfordul, de én, hát nem, van, igazából van, amikor kijavítom, valamikor nem. Ez
majd megszokják.
Én, hát igen, igen.
Többen vagyunk ezzel, így az én nevemet is mindig rosszul mondják. Hozzászoktam, nem foglalkozom már vele. Aki tudja, vagy tudnia kell, az úgy is jól mondja.
Igen.
Na, maradjunk még annál egy kicsit, hogy említetted, hogy a nagymamád, amikor meghallotta a török sorozatban a hangodat, akkor azt mondta, hogy neked milyen az, amikor akárhol, például egy török sorozatban, vagy hogyha éppen az autóban ülsz és bekapcsolod a Kossuth Rádiót, saját magadat hallod?
Igazából nagyon jó érzés. Szóval most, amikor itt vártam, amíg bejöttem ide, akkor hallottam egy Raiffeisen reklámot, aminek szintén vagyok a hangja, azt nem tudom, ki lehet mondani. De hogy, és akkor ilyen jó érzés volt, de jó, ezt is én csinálom. Szóval, hogy én ezt szeretem, büszke vagyok rá. Mert emögött nagyon sok munka van. Majdnem mondtam, hogy csúnya szót. Mennyi sok munka.
Emlékszel még mindenre, amit eddig csináltál, amióta belekezdtél ebbe? Nyilván
szerintem igen.
Munkád volt.
Szerintem igen.
Akkor nincsenek ilyen rácsodálkozások. Tényleg, 5 évvel ezelőtt azt is csináltam.
De mert, tehát, hogy amúgy, hogyha rákérdeznek, nem biztos, hogy hirtelen tudom, meg sokszor angolul látom a címeket, hogyha mondjuk szinkronról van szó, de ha belenézek egy képet, akkor a karaktert, a karakterre általában emlékszem, mondjuk inkább akkor, hogyha az én nagyobb, nem pártekers, hanem egy nagyobb vonulmenő dologról van szó.
Hogyha hallod magad, az egy dolog. Hogyha látod magad, az egy másik dolog. Nyilván, hogyha az ember sorozatban játszik, akkor az egy kisebb volumenű valami, nagyon szép feladat, de kisebb volumenű. Amikor például beül a moziba, és nem tudom, premier van, egy belédestem mondjuk, és saját magát látja egy ilyen monumentális vígjátékban, alkotásban, az milyen érzés?
Nagyon jó, hát nagyon-nagyon jó volt, tényleg. Na hát igen, de ez egy nagyon jó érzés. Nyilván azért amikor néztem a filmet, akkor úgy gondoltam, hogy jó, hát lehet, hogy azt is kicsit másképp csináltam volna, meg az is de jó lett volna, hogy szól, ezek azért vannak, tehát hogy mindig úgy figyelem magam, hogy oké, azt ott azért egy kicsit kiukadt, vagy azt ott lehetett volna kicsit erősebben, szóval ez van, de alapvetően egy jó érzés, hogy ez az, szuper, csak így tovább.
Kicsit menjünk odáig vissza, hogy egyáltalán elkészült ez a film. Jött egy telefonhívás, ugye belédestem, év elején volt a bemutató, egy magyar vígjátékról van szó, jött egy telefonhívás, a Danitól tudnillik, hogy akkor Estilla, rád gondoltam? Vagy hogy történt?
Castingra hívott először is, igen, és castingra hívott, Ruyder Vivivel csináltunk jeleneteket, ő a film főszereplőnője, és hát utána visszahívott pár hét múlva, hogy... akkor megegyeztek a producerekkel, hogy akkor enyém lett a szerep.
Neked ez volt az első nagy játékfilmed, ugye?
Igen, mert a többi az egy, igen, az nem moziban bemutatott, igen, szerepeltem már filmekben, de azok inkább ilyen tévéfilmek voltak, vagy kis játékfilmek, de ez igen, ez volt az első nagy játékfilmem. Igen.
Hogy érezted magad egy ilyen pompás, borzasztóan nagy teatrális forgatáson? Mindenhol kamerák, mindenhol színészbüfé, minden lezárva, biztonsági őrökkel.
Jaj, nagyon jó volt, meg hát egyébként igazából mindig az emberek miatt jó egy ilyen. Szóval, hogy a kollégák miatt, aki a csapat miatt, én mindig azt teszed, hogy igazából bármilyen körülmények lehetnek, azért nem, de a legjobb az, amikor csodálatos kollégákkal dolgozik az ember, és hát ebben a filmben a rendező Dani, a stáb, a kollégáim mind csodások voltak, úgyhogy nagyon jó érzés volt, és jó élmény.
Hol forgattatok? Nyilván több helyszínen.
Hát forgatunk lakásban, stúdióban, igen, szóval, hogy igen, hát több helyen, de inkább belsőket, én inkább belsőket forgattam, igen.
Na most az van, hogy azt mondtad, hogy amikor visszanézted, akkor voltak ilyen gondolataid, hogy lehetett volna erősebben, vagy lazábban,
persze,
vagy nem tudom,
igen.
Akárhogy. De ezt a rendező úgy is tudja, hogy neki mi az, ami kell, meg mi az, amit ő szeretne. Tehát, hogy te hiába mondasz bármit is, vagy gondolsz bármit is, mert a rendező úgy is tudja, hogy
persze, és tudom, hogy addig nem engedi át, amíg nem elégedett, szóval addig nem enged tovább egy jelenetet, amíg nem elégedett azzal, amit lát. De hát neki is van ízlése, nekem is van ízlésem, szóval hogy lehet, hogy én még tudtam volna rajta finomítani, de egyébként ez az én ízlésem szerint, de egyébként ez annyi dologtól függ, az akkori ottani állapottól. Én nem látom egybe a filmet, ő látja egyben a filmet, ott van minden jelenetnél, ő tudja igazából pontosan, hogy ez most hogyan illik bele ez a jelenet, tehát hogyan kell nekem játszani ahhoz, hogy ez beleijjen az egész jelenetbe, stílusilag, történetileg, szóval azért megvan egyfajta bizalom, tehát Daniban mindenképpen bíztam. De nem tudom, tehát hogy azért mégiscsak kritikus az ember, hát most ilyeneket is megérsz, hogy jaj, kihúzhattam volna magam, vagy szóval, hogy azért persze vannak ilyenek. Szerintem ez jó, ez visz előre.
Munkában, és most egyedülre csak a munkában. Te mennyire vagy határozott, hogyha a rendező kér valamit, akár bent a színházban, nálatok a Karintiban, akár egy ilyen forgatáson, akkor te azt elfogadod, vagy elkezdesz vele kicsit beszélgetni arról, hogy szerintem inkább úgy kellene, hogy...
Ez rendező és darab és szerep függő. Hogyha valakiben megbízom, és azt látom, hogy kompetens, akkor nagyon alkalmazkodó és egyetértő, és én nagyon jó katona tudok lenni, meg saját ötleteket is, de igazából azt nagyon szeretem, hogyha saját ötleteket is bele lehet rakni, hogyha ezt ketten csináljuk, és nem az van, hogy egy ilyen egyértelmű végrehajtó vagyok, hanem együtt dolgozunk, az a legjobb, ha hagynak.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mikecz Estilla, színésznő. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Bajós az ég feletted, féregként lassan felzabál, látod, de mégsem érted. Megvérgez, tél éjszert, több vagy
veszel észre.
Egyszerűsítsük le az életet, ne bonyolítsuk tovább. Nem kell tudni, mi van előttünk, legyen meglepi inkább. Hagyjuk el a biztosat, a tuti bizonytalan ér. Ne légy fukar az érzelmekkel, legyél maga valér. Hey! Sokkal inkább készüljünk arra, amire nem lehet. A két lábam csak egy irányba fut, két felé nem mehet. Legyen ünnep a társaság, s legyen mindig jó a reflex. Ne foglalkozz semmivel, csak mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen egy a fontos a kis szobában. Mindig legyen mindig és mindenkor jó hangulat legyen. A bánat szálljon el a sírás, ne maradjon velem. Nem baj, ha néha napján engem valamivel meglep. Csak egy a fontos a kis szobában, mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen egy a fontos a kis szobában, mindig legyen. Csak legyen kaja meg szex. Csak legyen kaja meg szex. Csak legyen kaja meg szex. Rá, akkor is a szétesen, de add már ide a szád, és lazulj el, öleljed rendesen, hogy legyen kaja meg szex.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Mikecz Estilla színésznő ül velem szemben a stúdióban, a Kossuth Rádió egyik vadi új csatorna hangja. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
Én is köszöntök mindenkit, sziasztok.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, többek között a Belédestem című filmről, vígjátékról, évelején került bemutatásra, te vagy benne az egyik szereplő. Beszéltünk arról, hogy lettél színésznő, mikor kopogtatott az életedbe ez tiniként, arról viszont még nem beszéltünk. Csak így már említettem egyszer a színháznak a nevét, beszéljünk kicsit a Karinthi Színházról. Ott vagy tag, és hát van egy csomó darab, amiben te estéről estére felbukansz. Itt velem szemben egy határozott fiatal színésznő, aki fölmegy a színpadra, és a Liliomban pedig egy ilyen kicsit, hát mondjuk úgy, hogy virgoncabb hölgyet játszik.
Igen, igen. Hát,
azért az egy elég nagy feladat szerintem. Számtalan dolgot eljátszottál már, de egy ilyen volumenű Molnár darabban játszani, az szerintem nagy valami.
Igen, Molnár darabban mindenféleképpen csodálatos játszani, mert olyan annyira pontosan és precízen van megírva, hogy első olvasásra nem is tűnik fel, és aztán, amikor dolgozik vele az ember, akkor látja, hogy úristen, ami az ötödik oldalon volt egy mondat, az visszakapcsolódik, oda kapcsolódik, majd a 17. oldalon lévő mondathoz, tehát ilyen csodálatos szerkezet, és igazából na azon tényleg, na az egy olyan szöveg, amin nem kell gondolkozni, hogy inkább ezt mondanám, vagy az úgy jobb lenne. Azt egyszerűen, ha kinyitod a lelked, és elmondod azokat a sorokat, felveszed a jelmezt, és benézel a partner szemébe, az megszólal. Csodálatos Molnár, igen. És az előadást is nagyon-nagyon szeretem. Nagyon jó partnereim vannak benne. Hát Kovács Vecei Fanni, Olt Tamás, nagyon-nagyon jó volt velük játszani.
Ez az eddigi legutóbbi bemutatód, hogyha minden jól megy, ugye? Azóta nem volt újabb.
Kőszegen volt, a Kőszegi Várszínház és a Karinti Színház koprodukciója volt a Jutalomjáték, ezt most mutattuk be július közepén, és ez bekerül majd ősszel a Karinti Színházba.
Majd beszélünk nem sokára a következő évadról, ami itt van, kopogtat nem sokára, igen. Viszont nézzünk még visszafelé. Nem csak a Lilium van neked az életedben a Karintiban, hanem van még egy pár darab, ami nyilván időről időre előkerül, és akkor neked 6-kor bent kell lenni, vagy 6 óra 30-kor.
Azért előbb.
Igen?
igen, ha 7-kor kezdünk, a 6 óra nekem az már késő. Előbb szeretek bent lenni.
Beszéljünk egyelőre a darabokról, aztán majd jöhetnek a szeánszok, hogy miket hajtasz végre különböző előadások előtt. Milyen darabok vannak még most az életedben?
Van egy Szent Péter esernyője, amit még Karinti Marci rendezett, ugye a színház atya, hogy is mondjam. Az lehet, hogy az is kevés szó, hogy kifejezem azt, hogy mit jelent ő a színháznak, hiszen ez az ő csodálatos színháza volt. És azt még ő rendezte, az már nagyon régen, már azt hiszem 10 éve vagy a Karinti Színházban, szóval az az egyik legrégebbi darab.
Akkor neked az egy átvett szerep.
Igen, nekem ez egy átvett szerep, igen, igen. Van ez az előadás, aztán játszottuk a volt párommal a Lemons előadást, amit Olt Tamás rendezett, az igazgatónk, és hát az is egy nagyon-nagyon szép feladat, nagyon csodálatos volt az egész, dráma is, vígjáték is, szóval nagyon komplex volt. Igen, mondtam, hogy a jutalomjátékot is bemutattuk, van a bestseller, amit egy orosz rendező készített nekünk, az egy nagyon egyedi játék, mert a játék módunk is nagyon-nagyon más az ilyen realista színjátszáshoz képest, úgyhogy a bestsellert is játsszuk, az is egy tényleg nagyon egyedi a világa, a jelmezeink, a maga az egész darab, úgyhogy ebben is láthatnak engem a nézők, és aztán jön még a következő évad.
Mindjárt beszélünk róla. Viszont még mielőtt a feladatokra rátérünk, hogy mi lesz szeptembertől, vagy mik várnak rád, azelőtt mi volt a nyáron? Pihenni sikerült, vagy tájoltatok folyamatosan? Meg főztél az uszkárra?
Tájoltunk is, például nemrég játszottuk az Apácákat, azt is abban is láthatnak engem a színházban, az egy musical, és egy vígjáték musical, azt is játszottuk Kőszegen, szóval tájoltunk is, meg holnap megyünk Furcsa párt játszani, azt sem említettem az előbb, azt a Vidor Fesztiválra megyünk játszani, úgyhogy vannak tájolások, nem zár be a színház, viszont a színpadokon nem játszunk, hanem inkább ilyenkor a nyári színházak, a különböző ilyen nyári játszóhelyekre utazik a színház.
Neked van most másik színház az életedben egyébként a Karintin kívül? Feltűnsz még itt-ott, mert ugye alapvetően te honnan, valahonnan Kaposváról érkeztél ide a Karintibe talán?
Először Kaposváron voltam, utána pedig a Zente Ferenc Színházban.
Taljánban.
Igen.
És onnan jöttem.
És onnan jöttem, igen.
Egyéb színházak felbukannak még most Mikecest Illa életében?
Még az előző évadban játszottam a Dunaújvárosi Bartókkamara Színházban, de ott most került le a repertoárról az a darab, amiben benne voltam.
Akkor csak Karinti.
Úgyhogy most csak a Karinti Színház.
Hát a különböző filmszerepek, amik majd kopogtatnak.
Hát igen, meg van elég más mögötte, igen. De én nagyon-nagyon szeretem a színházat, a Karinti Színházat. Annyira intim számomra, én nagyon élvezem, hogy ez egy kisebb nézőtér, ez egy intimebb közeg, tényleg olyan, mint egy ilyen család. Nagyon szeretem a háttérembereket, szóval mivel kevesebben vagyunk, ezért sokkal jobban összekovácsolódunk, azt hiszem, tehát hogy így többször vagyunk egy légtérben, tehát tényleg egy nagyon belsőséges viszony alakul ki, úgyhogy én nagyon szeretek oda menni.
Ez olyan, mint egy ilyen kis gyöngyszemben.
Igen, tényleg, de szerintem ez attól is van, mert mi is úgy állunk hozzá. Szóval hát Balázs Andi ott játszik, nem is tudom hány éve, több mint 20 éve, és hát egyszerűen az ő lendülete, lelkesedése is, egyszerűen tényleg szerintem azt a színházat így a lelkesedésünk és a szeretetünk nagyon-nagyon emeli.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Miketz Estilla, színésznő, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
Ha
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Mikec Estilla színésznő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
Én is köszöntök mindenkit, sziasztok!
Nagyon sok mindenről beszélgettünk már, arról igen, még nem, csak belengedtem, hogy fogunk majd beszélni róla, hogy kezdődik az évad. Kopogtat, már célegyenesben van. Na, ebben az évadban mi vár rád a színházban? Maradjunk egyelőre még ott a Karintiban.
Említettem, hogy július közepén bemutattunk egy kőszegi Vári Színházzal közös kóprodukciót, ez a Jutalomjáték, és ez bekerül majd ősszel a Karinti Színházba, úgyhogy ez lesz az egyik bemutatóm, aztán Old Tamás rendez nekünk egy Sirályt, amiben mása leszek, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon jó szerep, hát Csehovot játszani, az egy...
Egy Molnár után, egy Csehov?
Igen, igen, igen.
Így váljon valóra az ember összes álma?
Hát igen, igen, mondhatjuk így is, igen. Szóval azt is nagyon várom, és mesedarabot is fogunk játszani, amit Váradi Szabolcs rendez majd, szóval bővül a repertoár, és hát azt hiszem, hogy még van egy középiskolásoknak, egy vagy hát felsős tagozatosoknak is szóló Jókai 200 előadásunk, szóval igazából szerintem minden korosztály megtalálja magának azt, amit keres.
A Csehov az mikor lesz?
Azt hiszem, az a következő évben.
2027-ben
igen, fog, igen, tavasszal lesz a bemutató.
Még nagyon
nem,
messze
még
van.
Nem. De hát azzal csak lelkileg foglalkozik az ember.
Készül rá, hát tényleg persze, én leszek, tényleg
hát
én kaptam.
Igen, hát azért olyan ikonikus mondatok vannak benne, hogy másaként miért jár mindig feketében gyászolom az életemet. Aha. Szóval ezeket már én, amint ezt megkaptam, ezt a szerepet, ezen már elkezdtem gondolkozni, hogy ezeket hogy lehet máshogy mondani, hogyan tudom ezt én megfogalmazni, szóval jó feladat lesz.
Jó, de ezen még nem kell gondolkodni, meg úgyis segít majd a rendező.
Persze, igen, igen, de hát én szeretek magamtól is vinni ötleteket ahhoz, hogy ezt együtt gyúrjuk össze, igen, a rendezővel.
De az már prekoncepció.
Nem feltétlenül. Hagyom, rugalmas vagyok.
Ilyen esetben számtalan előadás született már ebből a bizonyos Csehov darabból, amit fel fogtok majd tenni a színpadra, és a Liliomból is, és stb. Stb. Ilyenkor, amikor felkészülési fázis van, és esetleg már nálad van a szövegkönyv, vagy még nincs, de tudod, hogy fogsz benne játszani, más előadásokat megnézel, hogy ki hogyan alakította azt a szerepet, amit te fogsz majd.
Hát például a Lilium kapcsán a Vígszínházas Liliumot láttam, hú, nem tudom, 5-6 éve, és a Vaskovics Andi játszott a Marikát, amit én játszom itt a Karinti Színházban. Hát az nagyon megmaradt benne, mert mérhetetlenül édes és aranyos volt, szóval így gondolkoztam, hú, mondom. Aztán megnéztem a Kaposvári Liliumot is, ami már egy nagyon egy régebbi változat, tehát Pogány Judit, Csákányi Eszter játsszák Julikát és Marikát, szóval abba belenéztem, hogy ők hogy csinálják a katonás jelenetet, szóval ezeket megnéztem, és szerintem néha szeretem megnézni, néha nem. Néha vannak olyan utalások, amiket szerintem nem lehet kihagyni. Például amikor van, aki Fornusztrátit játszottam, nem lehet kihagyni, hogy azt Marilyn Monroe játszotta. Tehát a hajam olyan volt, mint Marilyn Monroe, viszont mivel akkor vöröshajú voltam, vöröshajú parókát. Szóval, hogy ezeket is szerintem jó összegyúrni.
Ilyen esetben, hogyha látsz egy előadást, amiben játszani fogsz, és ilyen nagy nevű színésznők, ikonok játszották, akkor az hatással van rád, vagy esetleg veszel el tőlük valamit, amit te is szeretnél, vagy megnézed, és azt mondod, hogy na így pont nem szabad csinálnom, mert az az övé.
Szerintem van, amire azt gondolom, hogy így nem, mert az az övé, de amire azt gondolom, hogy lehet, hogy nekem is jó lenne, azt kipróbálom, és egyébként úgy sem lesz olyan, mint amit ő csinál. Szóval szerintem meríteni lehet, hisz amúgy Arisztotelész mondta, hogy a művészet alapja az utánzás. Szóval szerintem lehet meríteni ebből, és úgyis az én saját tapasztalataim, lelkivilágommal ez összemosódik, és egybefor, szóval szerintem jó meríteni.
Egy utolsó topik a végére, Estilla, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Egyszer említettél pár perccel, nem tudom, 10-15 perccel ezelőtt egy múlt időt. Engem a bulvár témák kevésbé érdekelnek, de állítólag ebből a felütésből kifolyólag te fogtad magad, és akkor beültél a mikrofon mögé, és akkor csináltál egy hangos könyvet.
Igen, igen, és ez azért különleges, mert szoktam hangos könyveket fölvenni, de ezt én írtam. Szóval igen, ez egy ilyen szerelem projektem volt. Igazából szerettem, nekem volt igényem erre a fajta könyvre, és ezt először könyvnek írtam, hogy nagyon sokan ismereti könyvet olvastam, és de valahogy azt éreztem, hogy nem igaz, hogy nincs egy olyan könyv, amit a napközben így előveszek, és akkor nem regényeket olvasok benne, még ha önismeretről is van szó, hanem pusztán kérdéseket, vagy esetleg elengedéseket, vagy hogy mit tegyek, milyen kérdést tegyek föl egy olyan szituációban, ami napközben ér engem, és mondjuk nagyon feszült leszek, és nem tudom, hogy kerüljek ki ebből. És hát jött egy ilyen hang, hogy oké, akkor ezt írd meg te. Úgyhogy elkezdtem, és először mindenképpen papírformára gondoltam, hogy úgy kellene kiadni, és aztán az kicsit nehezebb útnak láttam, nem ment olyan gördülékenyen. Viszont a hangos könyv az pedig egy nagyon zöld utat kapott nagyon hamar, úgyhogy ez azóta meghallgatható a Voice-on.
Ez a Ragyogj címet
igen.
viseli.
Igen, ha, ez... igen, amúgy az a cím, hogy Ragyogj, igen.
Önismeret, önbizalom növelés.
Igen, mindenképpen, igen.
Only for girls, for women?
Amúgy igen, de egyébként nem csak. Például vannak olyan férfi ismerőseim, akik mondták, hogy már háromszor meghallgatták, szóval, hogy nyilván van olyan rész, ami csak nőknek szól, hiszen 32 fejezetből áll, és van olyan fejezet, ami kifejezetten nőknek szól, de egyébként szerintem az önbizalom erősítése, a megbocsátás, vagy a múlt elengedése az nemtelen, szóval az mindenkinek hasznos lehet.
Akkor ez a féle terápia volt neked, akár ennek a bizonyos könyvnek, vagy majdnem könyvnek a megírása, és utána pedig a mikrofonba felmondása?
Mindenképpen. Tényleg a mikrofonba felmondása is, hogy először megírtam, és utána, amikor én ezt felolvastam, hát az is igen, ez egy terápia volt nekem.
A felolvasás technikailag hogy történt? Kerestél egy ilyen, nem tudom, podcast stúdiót? Vagy...
Van nekem otthon már. Igen. Mert egyébként szoktam otthon hangos könyveket is felolvasni, és már volt otthon kis mikrofonom, kis kiépített kis sarkom, és akkor ott olvastam fel.
A dolognak a könnyebbik részét vállalod magadra, vagy a pepecselős részét is? Értem azt, hogy elindítod a fölvevőt, és akkor utána felmondod, aztán amikor készen van, elmented, és átküldöd valakinek, aki megvágja, vagy nekiállsz, és akkor szépen megvágod magadnak. Mert ez a nehezebb része szerintem.
Igen, utálok vágni. Tudok, de az nem, de olyan ideges leszek tőle, hogy nem, azt a lehet, azt másra bízom. Van, amit már elkezdtem én is vágni, meg ilyesmi, de mondtam, hogy én nekem ehhez nincsen idegrendszerem. Én akkor egy folyamatban vagyok, és ha folyamatosan megakadok azért, mert vágnom kell, tényleg a lélek folyamaton megszakad, és azt utálom. Nem leszek úgy hiteles, azt érzem.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Említetted, hogy van otthon egy kis sarkod, egy ilyen kipített podcast stúdió. Ez azt jelenti, hogy akkor, vagy feltételezheti azt, hogy ennek a bizonyos Ragyognak lesz folytatása? Vagy csak egyéb hangos könyveket mondasz fel, nem tudom, kisfúk, kockásfülűnyül, akármi.
Lehet, hogy lesz. Ezt most még nem tudom. Még nagyon sok minden van előttem, hogy mit gondolok, hogy mit szeretnék ezzel a könyvvel, vagy hogy milyen élete legyen. Először ezt így, hála Istennek, annyi sok munkám volt mellette, hogy igazából ez is egy teljes embert kívánna, amit most nem tudtam neki adni, de szeretnék ezzel sokkal többet foglalkozni, és még ezt minél több emberhez eljuttatni, és hogyha azt érzem, hogy ennyi van benne, akkor lépni tovább, és lehet, hogy lesz egy Már ragyogsz című hangos könyv is, igen.
Nehogy az legyen, hogy 25 év múlva meg ragyogtál lesz.
Hát igen.
Legeslegutolsó kérdés a végére. Beszéltünk színházról, beszéltünk filmről, sorozatról, kevesebbet, de egy csomó sorozatban is játszottál egyébként, csak igen. Színház és már semmi, Barátok közt is volt, stb. Tanár, minden is volt.
Igen.
Arról viszont még nem beszéltünk, hogy a munkákon kívül, amik a szakmádhoz kapcsolódnak, bármi más van az életedben? Tehát, hogy nem tudom, elmész néha horgászni, vagy horguló szakkörbe jársz, bármi más van az életedben?
Női körbe járok meditálni. Szóval, hogy ez van, amit még igazából mellette csinálok. Ezt hát nem tudom, hogy hobbinak nevezhetem el, mert nem a hobbim, hanem ez az önfejlesztés, a lélek fejlesztéssel, a saját magam fejlesztésével kapcsolatos dolgok, szóval meditálás, spiritualitás, ez az, amit a munkám mellett nagyon nagy részt kiteszi az életemet.
Távol-keleti nyelvek közül bármelyik megy még?
Csotto! Hát a picit, igen. Picit, hát nem tudom már, igen.
Te mit tanultál? Japánt vagy kínait?
Japánt tanultam 2,5 évig, és abban van egy középfogú nyelvvizsgám, és kínait 1 évig, mert kellett egy második keleti nyelvet felvenni az ELTE-n, de hát az... De egyébként pár hónapja, amikor a Most Wantedot csináltuk, akkor találkoztam egy kínai hölgyel, és neki bemutattam, hogy mit tudok még kínaiul, és teljesen el volt álljom, hogy jó, de ügyes vagyok. Hát mondom, három mondat maradt meg, szóval.
Estilla, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét neked.
Köszönöm.
Voltam én már annyit, rossz gonosz helyen, már nevetni sem tudtam a tükörképemen. Nem számított semmi, csak a teleírt lapok, miközben az akartam lenni, aki melletted vagyok. Arra vártam, aki lát is nem csak néz, úti társam, nem az, aki másnap ködbe vész az éjszakában. Sehat a vég, akivel minden egyes percet a végtelenig újra játszanék. Aki azt is tudja rólam, amit még én magam se tudok, akivel egy irányba tartok, mint párhuzamos univerzumot. Akiben vakon bízhatok, aki vakon bízik bennem, aki elfogadja a múltam, megerősít, hogy ne szégyeljem. Nélkül is ért. Voltam én már annyit rossz koros helyen, már nevetni sem tudtam a tükörképeben. Nem számított semmi, csak a teleírt lapok, miközben az akartam lenni, aki melletted vagyok. Mikor a köd felszáll,
melletted vagyok.
Ha végtelennek tűnik az út, mikor az idő meg-megáll.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Miketz Estilla színésznővel beszélgettem, a következő órában pedig a Sophie Garon nevű szerzőpáros két tagjával, Makkai Kása Tímeával és Makkai Gáborral fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Demet Tímea.
Ez a Petőfi Rádió.
Napos gomoly felhős idő lesz holnap is. Bájer Judit média jogász lehet a független közmédia testület elnöke. Holnaptól már működik a kórházi fertőzések adatait közlő oldal.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon Alsónémedi közelében a 27-es és a 25-ös kilométer közötti szakaszon hézak kiöntést végeznek a belső és a középső sávban. A forgalom a külső sávban halad. A munka várhatóan a hajnali órákig tart. A munkavégzés mögött lassulásra, torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Támogatta a kormánypártok és a szakmai szervezetek jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A testület elnökének a média jogász Bájer Juditot javasolták. Ugyanakkor az ellenzéki frakciók egyetlen jelöltje sem kapta meg a tagsághoz szükséges támogatást. Holnap éjjel válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetőek. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Újból megnyitottak Nagykanizsán egy júliusban lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat. Mégsem volt azbeszttel szennyezett az ottani burkolat. A városban azonban újabb helyeken találtak azbesztnyomokat, fák környékén lerakott bazaltkőben. Ezek a területek nem a gyalogos felület részei, ennek ellenére elrendelték a kőzúzalék cseréjét. Forgalomkorlátozásokkal kell számítani hétvégén a budapesti félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadsághidat, az Árpád-hidat, a Margit-hidat és a Lánchidat is érintik. Már pénteken több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Közben a havi csapadékösszeg sok helyen az 5 mm sem ért el. Ez messze elmarad az ilyenkor megszokott 60 mm-es szinttől.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap is folytatódik a napos felhős idő. Reggel északnyugat felől beborul az ég, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, majd a felhőzet napközben átvonul az ország felett. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-31 fok között alakul.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. A Sophie Garon nevű szerzőpáros első regényének a címe Ég és Föld között. Elkészült a trilógia második része is, és hogy mikor érkezik a harmadik rész, ebben az órában erről is beszélgetek, a Sophie Garon nevű szerzőpáros két tagjával, Makkai Kása Tímeával és Makkai Gáborral. Mindjárt kezdünk, Hello Szandi Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Új telefonszám, új kis boldog kocsmán megjött. anyáddal veszekedsz, nem veszem észre direkt, hogy zavoszok, cigizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét. Az egyedül lét. Az egyedül lét. Pihe könnyű egyedül. Nem leszek ideges, nem dobom el a telefon, nincs bűntudatot kell, bűvesen, mert ekkert kell, tele van a hangtál, lesz valakinek az ágyában aludtál. Telik az idő, alakulok át, megjegyzem a szülőnapodat, itt a karitom, lapici szobát, pakolok, hullik a vakolat. Nem leszek ideges, nem dobom el a telefon, nincs bűntudatot kell, bűvesen, mert ekkert kell, tele van a hangtál, lesz valakinek. Nem dobom el a telefon, nincs bűntudatot keltő SMS dekkekkel, tele van a hamutál, leszarom, kinek az ágyában aludtál. Telik az idő, alakulok át, megjegyzem a szülinapodat, itt a karitom, a pici szobát, pakolok, hullik a vakolat. Nem leszek ideges, nem dobom el a telefon, nincs bűntudatot keltő SMS dekkekkel, tele van a hamutál, leszarom, kinek az ágyában aludtál. Alakulok át, megjegyzem a szülinapodat, itt a karitom, a pici szobát, pakolok, hullik a vakolat.
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az írás világában, a misztikus, romantikus és angyalokkal teli regények világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban egy szerzőpáros, Sophie Garone vagy Garon művésznéven alkotnak, és ők nem mások, mint Makkai Kássa Tima és Makkai Gábor. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, hello!
Sziasztok, köszönjük, hogy itt lehetünk.
Na akkor gyorsan tegyük helyre. Garone vagy Garon?
Garon.
Az italról van szó, vagy kicsit franciásabban ejtjük?
Kicsit franciásabban, de nem az italról.
Igen.
Ja. Hogy jött a művésznév? Hogy jött az írás?
Hogy jött az írás?
Kezded? Még közöbb, jó?
Kezdjem.
Kezdem én. Én igazából már kislánykorom óta imádok olvasni, falom a könyveket, igazi könyvmajnak számítok, és nekem már voltak korábban próbálkozásaim, kisebb novellákat, sőt regényt is írtam már, de az így a fiókban maradt. Viszont igazából, amikor ezt a történet így kipattant a fejünkből, amiután megszületett a kislányunk, akkor először én voltam, aki elkezdtem rajta dolgozni otthon, és aztán egyre inkább bevonódott Gábor is ebbe a projektbe, és idővel rájöttünk, hogy megvan mind a kettőnknek a saját szerepköre, amit jó megírni, meg amit szívesen megír, és így alakult ki végül az, hogy ketten tudtuk összerakni ezt a történetet.
Milyen visszatérünk oda, hogy neked korábban már voltak próbálkozásaid, és írtál ezt, azt, viszont akkor Gábor hozzád. Ezek szerint akkor te szimplán csak szemlélted ezt a történetet kívülről, aztán egyszer csak beleszóltál a Timinek a gondolataiba, hogy nem, szerintem, hogyha a főszereplőről van szó, akkor inkább annál az útkereszteződésnél balra kellene kanyarodnia. Erre mondta a Timi, hogy tényleg, neked írói vénád van, nem segítesz?
Egyébként ez hasonlóan történt.
Hasonló a történet, illetve hogy én belevonultam ebbe az egészbe, mert ugye nagyon sokáig csak beszélgettünk róla, aztán Timi elkezdte írni, én elkezdtem segíteni a kreatív oldalával, mert én is azért mozogtam egy kicsit így a fantasy világában, inkább filmeket néztem, stb. Uh-huh. Tehát Marvel DC, stb. Játékok, konzol PC, tehát én sem voltam azért kezdő ezen a téren, de ugye Timi sokkal jártasabb volt belőle, pláne ugye a romantikus szában. És amikor ugye beszélgettünk, hogy milyen sztorinak kéne lennie, mondta, hogy legyenek benne harcok, mert mégiscsak egy harcos angyalról van szó, és amikor elérkeztünk az első olyan jelenethez, amikor egy nagyobb harcjelenet lett volna, következett, akkor mondta Timi, te ezt írd már meg. És akkor elkezdtem ugye elképzelni, hogy milyen lehetne, hogy hol történne, hogy néznek ki, én ugye nagyon sokat thaiboxoltam, judoztam, tehát van ilyen irányú tapasztalatom, és így elkezdtem összerakni a koreográfiát. És annyira jól sikerült, amikor Timi elmondta, elolvasta, megjelent az ajtóban, amikor írtos mondta, hogy te ezt folytassad, mert ez nagyon jó. Ez és így kezdtem belevonulni.
Valahogy így nézett ki, nem tudom, így csak elengedem a fantáziámat, hogy egyébként a bőrbe öltözött angyal, aki egyébként a bal lábát kicsit előrébb tette, mint a jobbat, és a jobb szemével villámokat szórt, egyszer csak ugrott egy nagyot, és megérkezett az ellenség nyakába.
Szerintem benned is van egy kicsi gói véna.
Szeretném majd felkérni téged, hogy adjál majd tanácsokat az elkövetkező, mert kiváló volt, és nagyon szemléletes, és amúgy nem jártam messze a valóságtól, mert ugye úgy kellett megírni minden ilyen jelenetet, hogy az is el tudja olvasni, az is el tudja képzelni, aha, aki ugye nem jártas ezekben. Tehát az, hogy én most, hogyha nagyon sok és nagyon sűrű mozgás kombinációt raksz egymás után, akkor elvész benne az egész, mert az ember nem tudja elképzelni, hogy most a könyököt feltél, és akkor ráugr, nem. Elkezdett felépíteni magát ugye a mozdulatsort. Ugye ő támadott, én alábuktam, de ugyanazzal lendülettel kapott egyet a gyomorszájában, amitől kicsit megtántorodott, amikor én maga összetudtam szedni magam, és rá kontráztam egyet, akkor stb. És úgy felépíteni, hogy mégis azért izgalmas legyen, de érthető.
Akkor ezt kb. Úgy kell elképzelni, hogy nem tudom, mint amikor Thor verekszik a vasemberrel, és akkor, amit látok a filmben, akkor te azt fogtad magad, egy kicsit nem tudom, hátrébb léptél a képernyőtől, becsuktad a szemed, és elkezdted leírni.
Pontosan így történt. Elképzeltem egy harcjelenetet, elképzeltem, hogy hányan vannak ott, elképzeltem, megpróbáltam elképzelni, hogy egy több száz éves harcos angyalról beszélünk, akinek ugye az ereje ugye elveszett, de a rutinja megmaradt, attól még a kombinációk, a technikák, a több évszázados rutin, nem mint hogyha több évszázados lennék. De azért láttam nagyon sok filmet, meg játékot ahhoz, hogy azért össze tudjak rakni ilyen jeleneteket.
Ez neked jó, mert nyilván te azokon szocializálottál, vagy azokon a játékokon, pontosan, amelyek nem tudom, az elmúlt 5 évben, 10 évben készültek, és akkor az már mindenféle hiper-szuper látványvilággal, meg különböző elemekkel keveredik. Én, aki a Street Fighteren nőttem föl az eredetin, az nem biztos, hogy vissza tudta volna adni.
Nagyon
azt.
Jó alapok, nagyon jó alapok. Én erre tudnék építeni a helyedben.
Szóval így történt, hogy akkor igen, egyszer csak szóltál a Gábornak, hogy jó, most megírtam a romantikus részt, és akkor itt az ideje a harcnak. Ahhoz nem értek, mert nem szoktam verekedni, mert nem játszom ilyen játékkal.
Tényleg egyébként így volt, és el is olvast, és mondta is, hogy milyen szép ez a romantikus szelvened, de hát ez, hogy most már jöhetne egy kis izgalom. Mert én még akkor úgy csináltam, hogy minden egyes fejezetet, amit megírtam, azt neki odaadtam, és elolvasta egyes, és akkor átbeszéltük. És akkor mondta, hogy jó, de hát most már valami történjen.
Kicsit az jut eszembe, nem tudom, hogy jó fele kapizsgálok-e, a Schwarzeneggernek van egy ilyen filmje, az Arnold Schwarzeneggernek, amikor egy ilyen barbárt alakít benne.
Conan a barbár.
Igen. Nézd meg, és tudja.
Filmekben nagyon.
Igen. Persze.
Ez kb. Ugyanaz a világ, csak ugye egy pár tíz évvel ezelőtti kiadásban.
Így van.
Na jó. Szóval, hogy akkor így született meg az első könyv, vagy valami ilyesmi forgatókönyv alapján, és olyannyira jól sikerült ez a közös munka nektek, hogy a Gábor egyszer csak azt mondta, hogy te Timi, én írnék még ilyen harcos jeleneteket? Nem gondoltál egy második könyvre?
Nem, igazából ez a könyv a második, ez ennek a folytatása. Tehát úgy lett vége ennek a történetnek, hogy a második az ott kezdődik, ahol ennek vége. Úgyhogy összekapcsolódik a két szál. Viszont amikor mi még itt tartottunk ezen a szakaszon, amit most elmesélt Gábor, akkor mi még nem hittük, hogy ebből könyv lesz. Mi még csak így a saját kis szórakozásunkra elkezdtük írni. Otthon esténként leültünk, akkor alakítgattuk a történetet, a karaktereket, hogy hogyan fejlődjenek, mit csináljanak, mi legyen a ilyen motivációjuk. És aztán nagyjából, amikor a vége felé járhattunk, hogy az utolsó nagy harcjelenet hát ugye
nagyjából megvolt, hogy ez hova akar kifutni, és ugye próbáltuk úgy fűzni a szálakat, illetve nem mindet elvarni, hogy ugye a folytatásban majd ezek valamilyen oknál fogva ugye előjönnek és el lesznek varva, vagy folytatva lesznek, hogy ugye hova akar ez az egész kifutni.
Igen, és aztán igazából akkor
fontos
realizálódott.
Volt, fontos ott lefektetni, mert ugye, hogy tudjuk egyáltalán, hogy írunk, de hát hova akar ez az egész kicsúsosodni, majd csak egyszer vége lesz.
Na igen, és akkor ott a végén volt az, hogy realizálódott bennünk, hogy hát ebből tényleg lesz egy könyv, ebből és hogy ez tényleg. És aztán, amikor kész is lettünk vele, és pozitív visszajelzéseket kaptunk azoktól, akiknek elküldtük, meg a kiadóktól is, akkor realizálódott bennünk, hogy hát ebbe lehet valami, még így a jövőben.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Szofi Gáron szerzőpáros, ők nem mások, mint Makkai Kása Tíma és Makkai Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
A szabadság annyit jelent, hogyha megunta a ketrecem, választhatok másikat magamnak. És egy darabig megint el leszek, majd a falak szorítani kezdenek, megint és újra rab leszek. Fáj bevallani, hogy hazudtak nekünk, felnőttnek lenni szörnyű. Felnőttnek lenni szörnyű. És az én is csak annyit jelent, hogy mennyire jó a jelmezed, aki bent van, azt nem ismerné fel senki. Sem a szülők, sem a testvérek sem, sem az elhitt barátságok nem, róluk inkább ne is beszéljünk. Bizony fáj bevallani, hogy hazudtak nekünk, felnőttnek lenni szörnyű. Felnőttnek lenni szörnyű. Felnőttnek lenni szörnyű. Felnőttnek lenni
szörnyű. Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Szofi Gáron szerzőpáros, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket, sziasztok, hello!
Köszönjük. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit!
Az imént már beszéltünk arról, hogy kb. Milyen forgatókönyv alapján írtok, vagy hogy hogyan jött a közös munka, ugye férj és feleség egy pár vagytok, és nem Szofi Gárone, hanem Gárom. De honnan jött egyáltalán a név? Ezt nem beszéltük meg, hogy ezt hogy találtátok ki? Te találtad ki a Szofit, nem tudom, Zsófinak hívják a kislányotokat, te pedig ott volt kitéve egy üveg, itt van, tegyük még ezt hozzá!
Egyébként nagyon jó tippezd. Az első körben is. A Szofi az nekem a második keresztnevem. Aha. A Zsófia, és akkor így jött a Szofi. Aha. De a Gábort nem tudtuk, hogyan csatoljuk hozzá. Úgyhogy...
A Garonát hozzá legközelebb.
És egyébként a Gábornak majdnem minden betűje benne van.
Igen, ja. Úgyhogy próbáltuk
ki.
Igen. Úgyhogy ezért csak a B-t sehogy se tudtuk belerakni, úgyhogy maradt a Garon.
Egyébként mivel foglalkoztok? Tehát, hogy nyilván nem ez a fő csapás irány az életetekben. Kezdjük veled, Gábor. Mivel foglalkozol, mi az eredeti szakmád?
Én igazából nekem közgazdász diplomám van, de én az elmúlt másfél-két évben én otthon voltam a kislányunkkal, tehát igazából nekem főállás most. Én most fogok majd visszatérni ugye a munkahelypiacra aktívan, hogy ugye a kislányunk ugye elmegy óvodába. Tehát én igazából vele voltam otthon, és ugye őt neveltem, és vele foglalkoztam.
Főállású apa
voltam. A legszebb
foglalkozás
is. Igen. Igen. Hála Istennek, Timi nagyon jó szakmát választott magának, és nagyon jó helye van, nagyon jó el tudott benne helyezkedni, és nagyon ügyes is benne. Úgyhogy amikor elérkeztünk odáig, hogy na, akkor most valamelyikünk, akkor mondtam, hogy ez egyetem, hogy én leszek, mert nekem nem sikerült még egy olyan vonalat kierőszakolnom ebben a munkaerőpiacon, amit szerettem volna. Úgyhogy reméljük, most az következik.
Szóval közgazdász lettél, azt mondtad, ez neked ugye a professziód, a hivatásod és a szakmád.
Hát így van.
És említetted, hogy judo, meg Muay Thai, vagy Thai box, meg ilyenek is voltak az életedben.
Így van, hát én ugye nagyon sok mindent kipróbáltam az életemben. Aikidoztam, de főleg judoztam, Thai boxoltam nagyon sokat, egy kevés ideig boxoltam, és ez ilyen nagyon sok évet átölelt az életemben. Volt, amikor párhuzamosan is csináltam többet egyszerre, de volt, amikor csak egyet. Én ilyen sportos beállítottságú vagyok.
Arcodon nem látszik, hogy ilyen brutális sportokat üztél.
Mert nem találtak el. Vagy legalábbis nem annyiszor.
Timi, te?
Igen.
Neked mi az eredeti szakmád? Nyilván nem tudom. És persze lehet, hogy tévedek, de szerintem te nem az ELTE BTK-n végeztél irodalom szakot.
Nem, de kíváncsi vagyok a tippedre, ha már ilyen jó tippelsz.
Nagyon jók a tippjeim.
Nem tudom, hogy rád nézek. Nem mondom azt, hogy közgazdász vagy, jogász sem vagy. Azt sem mondom, hogy szakács vagy. Szerintem neked valamilyen kommunikációval kapcsolatos diplomád van, ha egyáltalán.
Szoftverfejlesztő vagyok.
Szoftverfejlesztő? Na, ezt nem mondtam volna meg.
Tényleg?
Nem.
Hát, pedig nagyon szeretem. Egyébként ez is egy érdekes történet, hogy jutottam el idáig, de az élet meg az őrangyalok irányítgattak. Kicsit azért mi hiszünk is ebben a vonalban, úgyhogy azóta én megtaláltam a helyemet a szakmámban.
És ez hogy jött neked? Nem tudom, 15-16 éves korodban, amikor a csajok, a kisbarátnőid mentek, nem tudom, moziba, vagy a ligetbe, akkor te otthon a számítógép előtt még gyorsan ezt a két programsort megírom, és menjetek nyugodtan, majd csatlakozom?
Nem, azért annyira nem. De igazából világéletemben nagyon szerettem a számítástechnikát, vonzott is így akkoriban így még nekem a számítástechnika rejtségim is, és akkor még ilyen kis doszos rendszerekbe kellett kódolgatnunk nagyon.
Mekkora volt.
Igen. Úgyhogy ez így eléggé viccesre sikeredett, de én nekem volt régebben is már vállalkozás ötletem, és akkor kezdtem el utána kutatni, hogy hogyan lehetne saját honlapokat fejleszteni, alkalmazásokat, és nagyon tetszett ez a világ, és akkor kitaláltam, hogy én szeretném ezt megtanulni. És így kezdődött ez az irányultságom.
A szoftverfejlesztő az azt jelenti, hogy nullából létrehozol megrendelésre valamit, vagy valaki elkezd megírni valamit, kicsit még kezdetleges, és akkor megtalál téged, hogy figyelj, nem jutok vele tovább, mit kell még csinálni, hogy ez működjön rendesen.
Így van, pontosan. És akkor ez a weblapokra, mobil alkalmazásokra és játékokra is vonatkozik, de én inkább weblapokat és alkalmazásokat fejlesztünk.
Ez most nagyon nem keresett, senki nem foglalkozik ilyesmivel, senkinek nincs weblapja.
Hát tényleg?
És ti hogy találkoztatok egyébként? Belemeltünk ilyen kicsit személyesebb, szubjektívebb dolgokba?
Nyugodtan.
Simán belemeltünk, persze. Én 2015-ben, amikor vége lett az előző kapcsolatomnak, én elköltöztem egy saját kis lakásba, és elkezdtem így online ismerkedni, amikor már úgy éreztem, hogy nyitott vagyok rá, és hogy oda tudom tenni magam.
Volt be, egy társkeresőn találkoztunk.
Egy társkeresőn találkoztunk, igen. Romantikus sztori vége. Nem, igazából, de tényleg azon találkoztunk, csak én ugye ott kezdtem el ismerkedni. Lányokkal, hölgyekkel, volt egy-két randim, és ugye megtaláltam Timit, már éppen fel akartam adni, mert mondtam, hogy igazából ez nem egy olyan pálya, ami, ahol szerintem összejönne az, mert én őt kerestem, tehát én a nagy őt kerestem. Én már nem akartam ezekkel a dolgokkal foglalkozni, randizgatás, mert mindenkinek udvarolgatni. Nagyon-nagyon fura volt akkor ez a világ. És én megtaláltam Timit, ráírtam, és amikor én úgy írtam mindig a nőknek, hogy nagyon szép a mosolyod, nagyon kedves az arcod, nagyon dekoratív vagy, és megírtam Timinek is, hogy szia, nagyon szép a mosolyod. És ő volt az egyetlen, aki azt kérdezte vissza, hogy szia, ezt mégis hogy érted? És ott ültem, és a kreativitásnak soha nem voltam hiányában, beszélőkém is van, de így ültem. Na most én erre mégis mit írjak. És akkor elkezdtem neki kifejteni, hogy igazából a mosolyod az, ami az amúgy is szép arcodat szebbé tesz, és a többi. Jól van, rendben, akkor mesélj magadról, tudod. És akkor mondom, megvan akkor az első kapu. Jól van, és így a többi igazából már így követtem. Tehát beültünk az első rendén a Starbucksba, sosem felejtem el a West Endbe, és majdnem ránk zárták, mert nem, olyan késő volt. Konkrétan már zártak.
És mi ott ültünk,
beszélgettünk, nem vettük észre, és pakolta a srác az azokat, mondom, ne arra, hogy már mondom, zártok, azt mondom, hát bezártunk volna, hogy fél órája. Tudod, és akkor, bocs, ne arra, hogy tudod, és akkor gyorsan megittuk, kivettünk, na végre elmentek, mehetünk akkor haza.
Igen, és így
elkezdtek
tapcsolni, meg újongani, annyira kellemetlen
volt. De hát azzal kezdődött ugye minden, ott találkoztunk először.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Szofigáron szerzőpáros két tagja, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Amíg a múlt hajt messze a túlpart, bár nem is látod, de velem magyarázod, a lélek tart. Egyszer egy ilyen legbelül érzel, más ez a vágy, hogy húz a világ és a véredbe. Bomba robban, erre mondtad, messze innen, húz a szívem, amerre lassabban múlnak az évszakok. Ahol a felhők messze fújnak a tengeren túlra, vagy Mexikóba, szenyorita, hallom a hangodat. Hol lett a szívem, hol jaj, te vagy ez a híres tolvaj. Simogat akár a tenger, majd visszatáncol egy reg. Odafutok ilyen nappal, újra megtalálhatlak. Ahol a nap lett, ahol felkel, bárhová vigyen engem. Gondtalan hajnalok, csókok a lábnyomok, benne van minden, egy egyszerű percben elolvadok. Szól a halban egy zongora, vele ébred az éjszaka. Túl nagy a város, hogy egyedül érezd önmagad. És ott van, bomba robban, erre mondtad, baila, baila, que fiesta, mamma mia, minden olyan egyszerű táncol hívére. Hol vagyok ma? Fel se fogtam, ez Karibizóna vagy Barcelona. Señorita, félek, hogy az egésznek egyszer vége. Hova lett a szívem? Oh, jaj, te vagy ez a híres tolvaj. Simogatok el a tenger, majd visszatáncol egy reg. Odafutok ilyen nappal, újra megtalálhatlak. Ahol a nap lemett, ahol felkel, bárhová vigyen engem. Hova lett a szívem? Oh, jaj, te vagy ez a híres tolvaj. Simogatok el a tenger, majd visszatáncol egy reg. Odafutok ilyen nappal, újra megtalálhatlak. Ahol a nap lemett, ahol felkel, bárhová vigyen engem.
Petőfi Rádió,
Kultúrfitness, Szani Rolanddal.
Régi mesék, soká hallgatnám még, de már késő reje, sötét a láthatár. Sűrű zivatar, vajon mit akar? Kopogna is ez.
Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor, a Sophie Garon szerzőpáros ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
Szia!
Üdvözlet a hallgatók!
Az imént a Gábor elmesélte,
Garon
elmesélte, hogy már a Sophie meg te vagy, ugye, igen, azt megbeszéltem. Szóval elmesélte, hogy hogy találkoztatok, és azt mondta, hogy rád írt egy ilyen internetes társkeresőn, hogy milyen szép a mosolyod, és te meg visszaírtad neki, hogy ezt mégis hogy érted. De nem tudom, lehet, hogy én gondolom rosszul, de ezt hogy lehet érteni, hogy szép a mosolyod? Másképp, mint hogy szép a mosolyod. Ennyi, nem?
Igazából megmondom őszintén, hogy én nem nagyon...
Kicsit cukkolni akartad.
Igen, tehát nem terveztem ott komoly ismerkedést, és arra voltam kíváncsi, hogy erre hogy reagál. Berobbant az életembe.
Jó, és berobbant Sophie Garon is. Létrehoztátok ezt a nevet, elmeséltétek, hogy akkor hogy kapcsolódott be Gábor a folyamatba, mert hogy egyébként Tetti mi, már korábban foglalkoztál ezzel. Milyen jellegű novellák, esszék íródtak korábban? Jó voltadból.
Főleg romantikus egyébként. Én nekem nagyon fontos, és nagyon érdekel az emberi pszichológia, az érzelmi fejlődés, és az előző történeteimben és itt is nagyon fontosnak éreztük, hogy a karaktereinknek legyen valamilyen motivációja a fejlődésre. Itt is például a fősünknek az a lényege, hogy ő valamit elveszít, és teljesen újra kell felépíteni az életét, új életszituációkba kerül, új embereket ismer meg, és hogyan képes erre alkalmazkodni. És a régebbi történeteimben is hasonló kérdéseket dolgoztam fel, mint például az újrakezdést, hogyha például volt egy olyan történetem, ami arról szólt, hogy valaki megbánja az egyik döntését az életében, és hogy mi lenne, ha lehetőséget kapna, hogy megváltoztassa azt. És arról szólt a történet, hogy visszamegy az elmúlt 10 évben, és ugyanazokat az eseményeket átéli, és megpróbálja megváltoztatni, de aztán rájön, hogy igazából nem kell megváltoztassa, mert azokhoz a dolgokhoz, hogy megtapasztalja a jövőben lévő életét, ahhoz ezeket meg kell most tapasztalja.
Egy trilógia szól arról egyébként, hogy mi történne akkor, hogyha visszamennél az időben, és megváltoztatnád az akkori valamelyik döntésedet, vagy valamelyik, nem tudom, tevékenységedet, vissza a jövőbe 1-2-3.
Igen, de az más jellegű, mert itt romantikus szál volt a fő
motívum. Igen, itt kevesebb a romantikus szál.
Igen, igen. Itt ugye az volt a lényeg, hogy az adott párkapcsolatnak milyen hatása van az életedre, és hogy mennyire megváltoztatja az embert. Mindegy, hogy jó vagy rossz irányba.
Ez a bizonyos könyv Ég és Föld között, és akkor most térünk rá arra, ami aktuális. Az ugye már napvilágot látott, nem sokára jön a második része.
Igen.
Az a Felhők felett, jól emlékszem a címére, igen. Szóval, hogy elkezdted írni, és akkor egyszer csak nem jutottál tovább, és akkor szóltál a Gábornak, és aztán kialakult belőle a végleges könyvformátum?
Így van, igen, igen. Igazából az elején nem terveztük, de szépen, ahogy haladtunk a történetben, rájöttünk, hogy nekem sokkal jobban mennek a romantikus szálak, az ilyen párbeszédek, a kialakítani ugye ezeket a motivációkat, és amit beszéltünk, viszont neki meg sokkal jobban jönnek az ilyen akciódúsabb jelenetek.
A vicces beszólások, a csipkelődések.
Igen, igen. És akkor igazából akaratlanul is így alakult ki, hogy elkezdtük így megírni a különböző jeleneteket. És végül is így írjuk együtt a könyvet, tehát nem egy adott jelenetet írunk meg ketten, hanem nekem is megvan a saját részem is, neki is, amit aztán összefonunk.
Szoktak, hogy igen, mondj csak.
Nyilván azért próbáltuk, bocsánat, úgy megírni az egészet, hogy ne jöjjön át az embereknek, vagy az olvasónak az, hogy ugye ezt két különálló ember írta, hanem olyan nyelvezetet használni, és úgy megcsinálni az átkötéseket, hogy mint a visszajelzések is adták, hogy hát én ezt meg nem mondtam, hogy ketten írtátok, mert hát nincs az, hogy ez most nagyon brutális, az most ugyan nagyon előtt, az most, hanem, hogy szépen így folyik.
Az van, hogy bármennyire is két különálló ember írja, és utána egy könyv lesz belőle, ugyanabban a nyelvezetben, gondolkodásmódban, azért még részt kell venni az egyik alkotói folyamatban, meg a másik alkotói folyamatban is, hiszen te nem tudod folytatni, Gábor, a történetet, hogyha nem tudod, hogy Timinek mi jár a fejében, és fordítva.
Így van, ezért is ugye nekünk megvan előre a séma, hogy mi szerint szeretnénk haladni, hogy jönnek a történések egymás után, csak egy-egy jelenetre vonatkozik ez, hogy megírjuk. Tehát mit tudom én, mondjuk a szerelmi vallomást én megírom, de ő megírja a harc jelenetet, és aztán a kettő közötti átmeneti rész pedig együtt megírjuk, vagy összevonjuk.
Olyan van-e, hogy folytatnád valahogy, Gábor, nézek rád a történetet, mert éppen jön egy akciójelenet, most valakivel küzdeni fog. Szóval, hogy csak úgy tudod megírni, hogyha a Timi valami 15 oldallal korábban átír, vagy te csak úgy tudod majd folytatni, hogyha a Gábor nem azt az akciójelenetet írja meg, amit megírt. Szóval, hogy ilyenek vannak, hogy akkor egyik oda szól a másiknak, vagy egyik ötök oda szól a másiknak, hogy hát kell írni az előző 20 oldalt.
Volt, de sőt olyan is volt egyébként, Zsuzsával nem értettünk egyet, hogy az egyikünk szeretett volna beleírni, vagy kivenni valamit, a másik pedig nem, és akkor olyankor, hát ki nyer?
És ki nyer?
Változó.
Kőpapírolló, de változó volt. Nem, tehát ilyenkor nyilván ugye, mivel közösen írjuk a könyveket, ezért ugye ezt nyomatékosan, ezt nyomósan meg kell indokolni, hogy miért igen, vagy miért nem, miért venném ki belőle, miért írnám át, mert ugye vannak olyan szálak és olyan alaptörténetek, alapinformációk, amik ugye hatással lehetnek, vagy az aktuális, vagy a következő könyvre is. És ugye ezeket nem lehet csak úgy félváról odébb pöckölni, hogy hát az figyelj, majd kifut valahova. Mert ez fontos. És ugye ezért olvassuk el egymás munkáját, hogy képbe legyünk az, és megértsük, hogy a másik azt meg azt miért írta bele.
Egy kéziratot szerintem 10-15-ször biztos végigolvasunk
ketten. Annyiszor biztosan.
Az a minimum.
Annyiszor biztosan.
Az jár a fejemben egyébként, most életünkben először találkozunk, hogy Timi, belőled kinézem azt, hogy te leülsz, és akkor nyomogatod a különböző betűket a klaviatúrán, és akkor hosszú órákat ezzel eltöltesz. De Gábor, belőled nem nézem ki azt, hogy te ugyanezt megcsinálod 4-5 órán keresztül.
Egyetértek veled, én sem néztem ki magamból ezt, de mégis így adta ki. És én sem értem egyébként, hogy hogyan. És ugye azt vettem észre egy idő után, hogy ezt egyre jobban élvezem. Uh-huh. És volt olyan, hogy felkeltem, és mondtam, tényleg, hogy figyelj, mondom, ezt meg ezt bele kell tenni. Most üljél le, most ülj le, írd bele, nem érdekel, addig megcsinálok mindent, mert ez benne kell legyen.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Sophie Gáron szerzőpáros két tagja, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Miért vagy mindig szomorú? Miért vagy mindig szomorú? Miért vagy mindig, mindig, mindig szomorú? Éjszakánként, amikor elalszol, kiosanok, s űrhajóba szállok, tám valamelyik bolygón leparkol, találok egy érthetőbb világot, ott gyűjtök bizonyítékokat, hogy élni jó dolog, ott keresünk majd új célokat, ott leszünk végre boldogok. Egy vicces űrlétől kérek tanácsot, hogy vigasztaljalak, nem mond semmit, csak kérdezik tőlem, hogy miért vagy mindig.
Szívem összetölte, üresség.
erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Sophie Gáron szerzőpáros két tagja, egyébként férj és feleség, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor ülnek velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer, sziasztok!
Sziasztok!
Üdvözlet a hallgatóknak, sziasztok!
Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk háromnegyed órában, a művész nevetekről, hogy hogy találtátok ki, az írási technikátokról, a kőpapír ollóról, stb. Stb. Arról viszont még nem beszéltünk, és akkor itt térünk rá a könyvre, ami már megjelent korábban, és nem sokára jön ugye a második része, az első az Ég és Föld között, a második pedig a Felhők felett. Na, Ég és Föld között, kezdjük ezzel. Van nekünk egy Kira nevezetű angyalunk, meg van egy Matt nevű srác, akiről majd kiderül valami a későbbiekben.
Igen, így indul a történet. Pontosan. Valóban. Kira egy 600 éves őrangyal, egy katona igazából, akinek az a feladata, hogy segítsen, hogy a kijelölt úton tartsa a védencét, akit éppen megkap magának. Matt pedig egy egyetemista fiú, aki így éli a maga világát valamilyen kicsi sötét háttérrel, de semmi különösnek nem tűnik első ránézésre a fiú. Viszont a könyv elején történik egy eset, amivel Kira hibázik. És ő sose szokott hibázni, és a hibájának az a következménye, hogy emberként kell tovább védenie Mattet, úgyhogy elveszíti minden előtte való képességét.
Csak hogy értsék a hallgatók, olyan őrangyalokról beszélünk, akik ugye nem materializálódnak, és nem lehet őket látni, nem lehet őket felismerni, nincsenek ott, nem tudunk rájuk ülni, nem tudunk nekik menni, hanem egy olyan síkon léteznek, hogy ők érzékelnek és látnak minket, és mindent, de mi nem érzékeljük azt a síkot.
Mint a Ghostban a Patrick Swayze.
Kicsit, igen. Pontosan. Meg mintha úgy, mint a belső sugallatok, egy kicsit mi úgy képzeltük el Kirát, hogy mint amikor azt érzed, hogy most ki kell lépned az útra, vagy ezt most nem kell megtenned, hogy ezt igazából egy őrangyal suttogja neked, amit a tudatalattit közvetít.
Igen.
Amikor kitaláljátok ezt a történetet, vagy kitaláltátok ezt a történetet, és mind a ketten elég stabil és masszív számítógépes ismeretekkel rendelkeztek, akkor Kira, nekem most így eszembe jut valami, és nem tudom, elsősorban Xena harcos hercegnőből indulok ki, valami ilyesmi hölgyképe jelenik meg, de hogy amikor ti ezt kitaláljátok, vagy kitaláltátok, akkor lerajzoltátok magatoknak, számítógéppel megszerkesztettétek, hogy akkor kb. Hogy néz ki, mert hogy akkor mit kell elképzelnünk róla, és akkor neki milyen kalandokba kell majd keveredni, és Kira ugyan így.
Mi színészeket kezdtünk el keresni, akik hasonlíthatnának rá, és olyasmi pont ugyanolyat nem találtunk, de úgy próbáltuk egymásnak elmagyarázni a karaktereket, akiket kitaláltunk, hogy valami ilyesmi lehet.
Én Xena a harcos hercegnőt mondtam Kirának.
Ez egyébként nem rossz, annyi, hogy Kira nagyon világos szőkehajú, majdnem fehér.
Akkor az nem nyert.
De a harcos része az rendben lehet.
De amúgy izmos, képzett, harcos, igen, nagyon imádja a késeket, fegyvereket, tehát hogy nála van sok, ráadásul, mert ugye nyilván van ugye démonfejeketesség is a világon.
Kicsit inkább ilyen Tomb
Raider-es szőkében. Mondjuk igen. És ugye mivel ezt az egészet ugye modern, mostani világba ültettük bele, ezt az egész sztori vonalat, ezért ugye nyilván bőrdzsekki, farmernadrág, csizma, stb. Mindenhol kések, elrejtve szépen, nem mint hogyha szükség lenne rá, de
ez azt jelenti, mert azt említettétek, hogy akkor a regény elején ez a Kira úgy jelenik meg, hogy nem jelenik meg, csak tudjuk, hogy ott van, de nem lehet látni. Aztán történik valami, nem mondom el, hogy mi, tudom, hogy mi, mindegy, és akkor utána pedig már rendesen megjelenik, mint amikor Arnold Schwarzenegger megérkezik a Terminátor első részében, és bemegy mesztelenül a kricsmibe, hogy akkor add ide a ruhádat. És
akkor annyiban, hogy ne menjünk át ebbe a vonalba, mert rajta van ruha, és így jelenik meg, hogy van rajta ruha.
De hogy ember lesz belőle, és akkor
pontosan.
Tehát, hogy
igen,
utána már tud találkozni Mattel.
Igen, sőt, igazából onnantól már nem is tud elbújni. Annyi a különbség, hogy ő ugyanúgy látja viszont a démonokat, meg a természet feletti lényeket, mint korábban.
Őket,
és érzékeli is őket.
Annyit még áruljunk el, hogy akkor egymásból lesznek szerelmesek?
Bármi történhet.
Köszönjük szépen a nyíltságodat és az összetességet. És aztán kiderül majd valami Mattről egyébként a regénynek a végén, vagy a következő regénynek, ami jön nem sokára, az elején, hogy akkor őt azért kell védeni, mert pont.
Nyilván ez az, amit már ugye említettünk, hogy ugye vannak szálak, amiket elvartunk, vannak, amiket direkt nyitva hagytunk, mindennek oka van, és mindennek meg lesz ugye a magyarázata. Vannak, minek már a könyv végén, van, aminek a következőnek az
sok
elején.
Sok minden azért már ebben kiderül, igen, egyébként. Igen. A második részben sokkal több mindent beszélünk a világfelépítésről, amit mi elképzeltünk. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk már arra a világra.
Mi az, hogy világfelépítésről?
Hát, mert igazából ez egy modern világ, mintha a mi világunk lenne, aha, viszont ugye itt a könyvünkben különböző mitológiai lények is vannak. Hierarchiában élnek démonok, angyalok. Itt egy kicsit máshogy kell elképzelni a mennyet és a poklot, mint a mai mi világunkban. És akkor ezt egy kicsit jobban kifejtjük a kettőben.
Jön a második része, a felhők felett, talán ez lesz a címe. Ezzel vége is, vagy vannak távlati terveitek, hogyha megvan az első kettő, akkor mi lenne, a trilógiát csinálnánk ebből?
Ó, rengeteg tervünk van.
Nagyon sok tervünk van.
Csak időnk nincs megírni.
Igazából nem is tudom, hogy ez számolni, még nem számoltuk össze, hogy mennyi tervünk van. Sőt, ugye jöttek olyan visszajelzések, hogy ez a karakter, ez nagyon jó, nagyon izgalmas, nem akarjátok, hogy esetleg, vagy az a másik, én azt nagyon megkedveltem, belőle is szívesen olvasnék egy könyvet. Vagy, és akkor igen, ezekre mi... Oké, na, jó, nem tudjuk.
Igen, okay. Tehát egyébként ez trilógia lesz, úgyhogy a harmadik részt hamarosan elkezdjük ugye már azt is szerkeszteni, és utána pedig szeretnénk két karakternek ebből a könyvből mellékszálat csinálni, azok a következő terveink.
Valamelyik két karakternek.
Igen, az titok, hogy melyik. Egyébként azt mondják, ők a legérdekesebbek karakterek az olvasóink visszajelzései alapján, de ezen kívül egyébként különböző teljesen elrugaszkodott történetszálak is vannak, amiket szeretnénk ettől a világtól különállóan. Tehát, hogy már nekem is lenne, meg Gábornak
is. Nekem is van, igen.
Amit szeretnénk megvalósítani.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Azért ennek a bizonyos fantasy irodalomnak elég nagy a merítése, számtalan ilyen könyv jelenik meg. Nyilván ebben a bizonyos kultúrkörben azért valahogy valami újat kell mutatni, gondolom én, hogy ott tudjatok maradni. Tehát, hogy azért nektek ezen is gondolkodni kell.
Abszolút.
Igen, igen, igen. Nagyon nehéz kitűnni. Rengeteg könyv jelenik meg, rengeteg jó könyv is jelenik
nagyon
meg.
Nagyon jó könyvek igen, jelennek meg.
És nagyon nehéz amúgy kitűnni és elérni a saját olvasóidat. De ahogy te is mondod, avval tudod leginkább, hogyha egy jó történetet írsz és egy különlegeset.
Utolsó kérdés hozzád, Gábor, aztán még neked is lesz egy, Timi. Most, hogy belekeveredtél ebbe, és akkor megszületett az első, vagy születőben van a második könyved, Felesben, ugye, mert te a csata jeleneteket írod. Nincs ilyen titkolt vágyad, amit esetleg a kislányotokkal megosztasz, de a Timinek még nem mutat, hogy nem sokára megérkezik apa első könyve, és abban már nem lesz anya.
Nem, igazából pont a kettőt azt úgy írtuk, hogy én írtam, tővetti mi kevésbé, ott már jobban kivettem én is a szerepemet, nem csak a harcjelenetekből, hanem úgy mindenből. Tehát a kettő az inkább én, kevésbé Timi, de a saját projektemmel annyira még nem foglalkoztam, azt is elmondtam Timinek, de csak így az alapokat fektettem le, így az alapgondolatokat, de én azt sem csinálnám nélkülem, mert valahogy oké, az én sztorim, az én elgondolásom, de mi egy szerzőpáros vagyunk, tehát azt nélküle én nem fogom megírni akkor sem.
És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére. Hozzád, Timi, visszatérsz még valamikor a csak romantikus esszék novellák írások világába? Vagy annyira bejött ez a misztikus irodalom, hogy akkor maradsz ebben?
Ez egy jó kérdés egyébként. Vannak ötleteink általános romantikus történetekre is, amiket nem spékelünk meg, vagy fűszerezünk meg ilyen fantasy elemekkel. Úgyhogy én szeretném hosszú távon, hogyha olyan jellegűeket is írhatnánk, de még a szerzőtársam az kell a beleegyezése.
Én pártolom, csak sokat nem fogok tudni hozzátenni.
Annyi, hogy én nagyon élvezem a közös írást, ez ami lett a mi közös hobbing.
Így van.
Timi, Gábor, Timi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, kellemes további szép estét.
Nektek is, köszönjük a lehetőséget, sziasztok!
Akkor szép a sűrű erdő, mikor zöld, a szentesi dalos madár benne költ. Dalos madár egyedül, ne szállj ablakaimba, kis angyalom borulj a vállaimra. Másodszorra néha jó, harmadszorra kérdés.
magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, amiben ma még nem volt programajánló. Hét közepén van, egészen pontosan szerda, hogy mi a mai menü, ez most kiderül. Fekete Laci már itt ül velem szemben a stúdióban. Már amit hoztál? Szia, Laci!
Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hát pontosan holnap, szeptember 3-án a Kobuci kertben lép fel a Platón Karatejev, a szintén nagyon tehetséges Kata Flamingo zenekarral közösen. A Platón Karatejev egyébként idén 10 éves, úgyhogy ez egy különleges alkalom lesz majd. Az újabb számok mellett olyan régi kedvencek is visszatérnek a koncert műsorba, amik már évek óta nem hangzottak el élőben a színpadon, úgyhogy én ajánlanám mindenkinek ezt a különleges és hát jubileumi alkalmat. Platón Karatejev tehát, szeptember 3-án a Kobuciban.
Nagyon szépen köszönjük, Laci.
Köszi, Roli.
Hallom a lépteit, az idő elszalad. Gyere, csináljunk pár dolgot, amit nem szabad. Megint a nyári szél játszik a bőrömön. Ma megszeretek valamit, de holnap ellököm. Azért születtem, igazán szabadnak, hogy komoly felnőttként mindennek tiltsak magamnak. Kezdem érezni az idő vasfogát. A világom kinyílt, mégis a szívem összezárt. Összezárt. Szívem összezárt. Összezárt. Ismerős illatok, régi gyerekszobák, emlékezetes rád beszélt nyári éjszakák. Miért erőlködjek, hogyha megy lazán? Semmit sem kerestem, engem minden csak megtalált. Azért születtem, igazán szabadnak, hogy komoly felnőttként mindennek tiltsak magamnak. Kezdem érezni az idő vasfogát. A világom kinyílt, mégis a szívem összezárt. Összezárt. Szívem összezárt. Összezárt.
Ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúr Fitness végéhez. A mai Kultúr Fitness első órájában Miketz Estilla színésznővel, és a mai Kultúr Fitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Sophie Garon nevű szerzőpáros két tagjával, Makkai Kása Tímeával és Makkai Gáborral beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Szia, Sziget Fesztivál!
Változik a műsor, és változnak a hangok is. Magyar előadók koncertjei az idei Sziget Fesztiválról a közmédia műsorán. Szabadabban, hangosabban, szókimondóbban. Sziget 2026. AVS. Vágatlanul. Holnap 23 óra.